Életünk a porhoz tapad, eleveníts meg bennünket igéddel. Ámen. Isten igéjét olvasom már az előbb felolvasott részből, a 2 Sámuel 16. fejezetéből, abból is a 11. és 12. versből. Tiszteletünk jelő, fennállva hallgassuk az igét. Így szól hozzánk Isten igéje. Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná, hogy ma ócsároltak engem. Ámen. Foglaljatok helyet. Sokan tudjátok, hogy ezen az őszön, egész ősszel egy sorozatba kezdtünk, olyan alakokkal foglalkozunk, a személyekkel a Bibliából, a Sámuel könyveiből, akiknek úgy látjuk, hogy az életükből, a személyiség fejlődésükből sokat tanulhatunk. Az első, vagy legfontosabb ilyen alak az Dávid király, akiről már volt 3 ige hirdetés, ez most a 4., és hát sokat megtudhattunk ő róla. Az előző hét volt talán a mélypont, amikor arról hallottunk, hogy Dávid király egy házasságtörő ember volt, aki az egyik leghűségesebb katonájának elcsábította a feleségét, és ha ez nem lett volna elég, utána még meg is ölette ezt a katonát, hogy megpróbálja magát tisztára mosni ebből a bűnéből. Tehát előző héten valami borzasztó dolgot hallottunk Dávidról. Most viszont valami nagyon szép dolgot, valami olyat, ami miatt ez a Dávid aztán később bekerült a hit hősei közé, a zsidókhoz írt levélben van egy ilyen lista, és ott Dávid is szerepel, mint egy hithős. Mert tényleg Dávidnak harcolnia kell egy sok mindennel, és ebben a részben most azt látjuk majd, hogy hogyan harcolt Dávid a bűnnel és a bűntudattal szemben, és hogy hogyan találta meg az igazi, a hit útját. 3 hangot fogunk meghallani, vagy meghallgatni ebben az igehirdetésben, amit a történet 3 főszereplője mond. Az egyik Simei lesz, aki szidalmazza Dávidot, majd bemutatjuk egy kicsit, hogy ő kicsoda pontosan. Simei, akinek keretes istenképe volt. Aztán Abisaj lesz a második, aki Dávidnak az egyik katonája volt. Ő az, akinek kezes istenképe volt. És aztán végül Dávidot látjuk, akinek pedig kegyes istenképe volt. Ez a szójáték kicsit talán segít megjegyezni, tehát először a keretes istenről, aztán a kezes istenről, és végül a kegyes istenről fogunk hallani. Tehát lássuk, ki is volt ez a Simei. Egy picit menjünk vissza a történetben. A múlt héten azt olvastuk, ugye, hogy Dávid mi minden rosszat tett, és hogy ezért... Igen... És hogy ezért Isten küldött hozzá egy prófétát, aki elmondta neki, hogy ez mennyire nem helyes, és hogy mi a büntetés ezért, amit kapni fog. Azt mondta neki Nátán próféta akkor, hogy ezért, amit most elkövettél, nem fog eltávozni a házadból a fegyver, sőt, a saját házadból fog rád támadni valaki. Tehát egy elég szörnyű ítéletet hallott Dávid magára, és ezek úgy tűnik, hogy kezdtek beteljesülni. Kezdtek beteljesülni egyrészt abban, hogy ez a kisgyermek, aki a házasságtöréből született, ő meghalt, aztán a gyermekei között Dávidnak viszályok voltak, testvérgyilkosság, és végül abban a helyzetben, amiben most látjuk, azt látjuk, hogy a saját fia lázad föl ellene, és hadsereggel üldözi el a saját apját, és Dávid menekülni kényszerül. Szóval itt van ez a menekülő Dávid, aki fáradt, bűntudattal küzd, és pont ebben a pillanatban a lehető legjobbkor megjelenik ez a bizonyos Simei. És hát nem éppen lelkigondozói módon kezd el viszonyulni Dávidhoz, elkezdi neki a válogatott szidalmait kiabálni. Ugye így olvassuk, így ócsárolta őt Simei, gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember, megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyette király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Hát más se hiányzik ilyenkor az embernek, igaz? Mint hogy valaki a szemére hányja, hogy tényleg most mennyire megérdemli ezeket a borzalmakat, amik itt történnek, és hogy ez most az Isten igazságosságának a megnyilvánulása. A megdöbbentő igazából az, ahogy Simei annyira biztos a dolgában. Hát annyira biztosan tudja ez a Simei, hogy most ez, ami történik Dáviddal, ez az Úrnak a büntetése, és Simei pontosan megmondja azt is, hogy miért ez a büntetés, és nagy örömmel látja, hogy ez mennyire arányban is van azzal, amit Dávid elkövetett. Azért mondom, hogy Simeinek egy keretes istenképe van, mert ő úgy gondolkozik az Istenről, hogy ilyen matematikai szabályok szerint működik ő, aki valami rosszat csinált, annak Isten megfizeti azt, ami rosszat tett, pontosan kiméricskéli, és hogy amekkora rosszat csinált, pont annyit fog majd visszakapni. Úgy is mondhatnánk, hogy ilyen karmikus jogásznak képzeli el Istent, aki úgy szépen összeadja, kivonja, hogy ki mennyi rosszat csinált, és aztán a végén megfizet neki. Annyira biztos a dolgában Simei, hogy ő pontosan tudja, hogy most ez miért történik, mert hogy egészen őrülten biztos, ha megfigyeltétek, hogy mit csinál ez az ember. Tényleg, mintha megbolondult volna. Hát rendben van, hogy Dávid éppen menekül, de hát ott van a katonáival, a testőreivel, azt olvassuk. Úgy vonulnak, és oda megy ez egy szám magában az ember, és elkezd felé köveket dobálni, port szór felé, és kiabál, hogy te vérengző embert, takarodj innen, menj innen, megérdemled a sorsodat. Tényleg, mint egy eszelős. Mert Simei eszelősen hitt abba, hogy neki van igaza, és ő most látja, hogy az Isten hogyan szolgáltat igazságot valakin. Ebben a keretes Isten képében annyira tudott hinni, hogy még az életére sem nagyon vigyázott. Na most ebben a könyörtelenül igazságos Istenben mi is gyakran elkezdünk hinni, és néha mi is ugyanilyen magabiztosan hirdetjük a véleményünket, mint Simei. Ugye, amikor valakivel rossz történik, akit mi amúgy nem kedveltünk, milyen sokszor van, hogy mosollyal, minden tudó tekintettel az arcunkon rázzuk a fejünket, és mondjuk, hogy hát az Isten nem bottal ver, most aztán megkapta magáét. És van bennünk egy ilyen kellemes kis elégedettség, leöntve egy kis borzongással, hogy na most aztán jól megfizetett neki az Isten. De vigyázzunk! Honnan tudjuk, hogy kinek mi jár? És honnan tudjuk, hogy az, ami most történik valakivel, akármilyen rossz dolog az, akár betegség, akár más baj, hogy az az Isten büntetése, és honnan veszük a bátorságot, hogy néha még pontosan rá is mutatunk, hogy azért kapja ezt. Simei vette a bátorságot, és nagyon megszégyenült a végén. Mert aztán, amikor Dávid visszatér a városba, akkor térden csúszva megy elé, és úgy kér bocsánatot tőle. Van egy párbeszéd a Gyűrűk urában, az egyik kedvenc filmemben, ahol Gandalf és Frodo beszélgetnek, két főszereplő, és Frodo, ez a fiatal ember, nagyon elragadtatja magát, és azt mondja valakiről, egy harmadik szeméről, hogy sajnálja, hogy nem halt meg, mert megérdemelni a halált. És erre ezt válaszolja Gandalf, megérdemli? Lehet. Sokan élnek, akik halált érdemelnek. Néhányan, akik meghaltak, életet érdemeltek volna. Azt is tudnál osztani nekik? Ne osztogasd hát olyan magabiztosan a halálos ítéleteket, hiszen még a legbölcsebbek sem látják mindennek a célját. Legyünk óvatosak ezzel a Simei féle gondolkodással, hogy osztogatjuk az ítéleteket, pláne a halálos ítéleteket. Mert még a legbölcsebbek se látják, hogy minek mi a célja, az csak az Isten látja. Úgyhogy ez a keretes istenkép, ezt próbáljuk meg elvetni, azt, amiben mi magunknak kiszámoljuk, hogy az Isten miért csinál, és mit csinálhat egyáltalán, kit jutalmazhat, kit büntethet. Mert ez egy keretes, ez egy keret. Az Isten az annál nagyobb, mint a mi keretünk. És hadd utaljak itt azért Hanyra és Palira, hogy azt hiszem, hogy ők is, amikor idejöttek Kiskunhalasra, és ebben a 20 évben azt láthattuk, hogy ők nem gondolták, hogy az Istent valamilyen keretbe bele lehet itt sűríteni. És azért mertek olyan dolgokat megpróbálni, azért vagyunk most benne sok olyan dologban, amiről talán álmodni sem mertek 20 évvel ezelőtt, mert nem gondolják, hogy ez az Isten keretek közé szorítható, hanem egy végtelen nagy Úr. Ez tehát az első hang, Simei hangja, a keretes Isten. A második hang Abisaj hangja, a Dávid szolgájáé, katonájáé. Ez pedig a kezes Isten. Elsőre nem úgy tűnik, hogy itt nagy kezességről lenne szó, mert Simei, ahogy meghallja jó zsoltos a szíven, hogy a gazdájáról mit mondanak, hát egyből kihúzza a kardját a hüvelyéből, és kész lenne elhallgattatni ezt a döglött kutyát, ahogy mondja. Hát akkoriban így mondták, hogy senki házi, tulajdonképpen, hogy te döglött kutya, ez körülbelül annyit jelentett. Kész lenne azt mondja, hogy hadd menjek oda, és hadd vágjam le a fejét. Hadd hallgattassam el. Ilyen egyszerű, csak fogom, kész. Abba hagyja a szidalmakat. Ilyen egyszerűen el tudunk bánni a bűntudattal, vagy azzal, aki a rosszat felhánytorgatja nekünk. Abisajt egyáltalán nem érdekli, hogy igaz-e vagy nem, amit mond ez az ember, csak a lényeg az, hogy hallgasson el, és ne mondjon ilyet ő rá. Gondolom, hogy viszonylag kevesen vagyunk, akik ezt a megoldást választanánk így szó szerint, hogyha valaki ócsárol bennünket, de azért mi is alkalmazzuk ezt a hozzáállást nagyon sokszor. Amikor vádol minket a lelkiismeretünk, vagy valaki más vádol minket esetleg, mi is könnyen beleesünk ebbe a hibába, hogy na, fogom a kardom és elhallgattatom ezt az egészet. Valahogy kész, hallgatassuk el. Vagy azáltal, hogy megszakítom a kapcsolatot az engem kritizáló emberrel, vagy azáltal, hogy letagadom, hogy bármi hibám is lenne. Én nem csináltam semmit. Én nem vagyok hibás. Meg egyébként is az Isten szeret, és hogyan is gondolhatná az Isten, hogy bármi rosszat teszek, hogyan is büntetne meg bármiért, amikor ő szeret, és kész, hát akkor nem követhettem el hibát. Nincs is ilyen, hogy bűn. Ahogy Heine mondta állítólag egyszer, az Isten megbocsát, az a dolga. Azért tartjuk, nem? Hogy megbocsásson. Hogy szépen hallgattassa el a lelkiismeret furdalásomat, és kész, hát akkor elvégezte a dolgát. Egy lelkész ismerősöm mesélte, hogy egyszer lelkigondozói beszélgetésre jött hozzá egy hölgy, aki elég nehéz évet tudott maga mögött. Ilyen afférba keveredett, ő is házas volt egy másik emberre, afférba keveredett, aki szintén házas volt, és a szerelem miatt elhagyták mind a ketten a családjukat, hogy összeköltözzenek. Rövidesen aztán teherbe esett ez a hölgy, de mivel a férfi nem akarta a gyermeket, ezért elvetették. Szóval maga mögött tudott az előző egy évben két család összetörését és egy gyermeknek az elpusztítását. Ez még talán rendben is volna, persze oda lehet menni bocsánatért az Istenhez, de ő ezt így tudta konstatálni egyetlen sóhajjal, de hát tudom én, hogy Jézus megbocsátott nekem. Nem, bocsánat, de ez nem így működik. Hogyan is bocsáthatna meg annak az Isten, aki nem kér bocsánatot? És az hogyan kérhetne bocsánatot, aki nem nézett szembe a bűneivel? Ezt nevezte egy nagy teológus olcsó kegyelemnek. Hát Jézus megbocsát, elhallgattattam mindent, a lelkiismeretfurdalásomat, a hibáimat, nem érdekes, nem kell rá figyelni. Jézus megbocsát, kész, kikapcsoltam. A megbocsátás az nem így kezdődne, hanem úgy kezdődne, hogy szembenézek a váddal, szembenézek a bűnömmel, hogy aztán összetöressek, és abból tudjak felépülni a bocsánat által. De ezt a lépést ezt nem lehet kihagyni, ahogy Abisaj akarná, hogy elvágjuk és kész. Ez lenne a kezes Isten. Azt szoktuk mondani, hogy Jézus egy bárány, de nem egy kezes bárány. Ez nem egy kezes Isten, akinek az a dolga, hogy megbocsásson nekünk, hanem egy kegyes Isten, aki megbocsáthat nekünk. És ez az, akiről Dávid tesz tanúbizonyságot. Dávid hangja valahol a kettő között van, Simei és Abisaj között, de mégis túlhaladja, messze túlhaladja mind a kettejüket. Mert válaszolhatná azt is, hogy igen, igaza van ennek a Simeinek, szörnyű ember vagyok, tényleg dobálj meg kővel, nem is tudom, minek menjek már el, legjobb lenne föladni. Borzalmas, hogy mit tettem. Mondhatná ezt is, elsüllyedhetne az önsajnálatban. Vagy mondhatná azt is, amit Abisaj, igen, menj, vágd le a fejét, nem akarom én ezt hallgatni. Nem csináltam én semmi rosszat. De Dávid a kettő között van, és ezt mondja, hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. De bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Hihetetlen, hogy mit mond Dávid. Azt mondja, én igaza van ennek az embernek. Megmeri hallgatni azt az ócsárlást, és azt mondja, hogy tudjátok mit, ezt nem is ő mondja, ezt az Úr mondja. Az Úrnak is joga lenne ócsárolni engem azért, amit csináltam. Megérdemlem. De mégis oda mer állni az Isten elé, és azt meri mondani, hogy de Istenem, annak ellenére, hogy hibás vagyok, kérlek, hogy fordítsd ezt valahogy mégis a javamra. Ezt nem először csinálja Dávid, amikor először meghallja az ítéletet, hogy a gyermeknek meg kell halnia annak, aki a házasságtörésből született, abba se törődött bele, hanem egyből ment imádkozni, és egy egész éjszakán át imádkozott, és azt mondta, hogy talán megkönnyörül az Úr. Ezt a fajta szemtelen hozzáállást csak egy gyerek tudja megtenni az apjával. Amikor pontosan tudom, hogy rosszat tettem, pontosan tudom, hogy hibás vagyok, és mégis oda merek menni, és azt mondani, hogy de kérlek, azért bocsáss meg nekem. Ezzel a gyermeki szeretettel tudott nézni Dávid az Istenre, mert ő nem egy kezes Istent látott maga előtt, vagy egy keretes Istent. Mondhatta volna, hát kész, a szabályokat átléptem, akkor jár a büntetés, ennyi. Hanem ő hitt a kegyes Istenben. Abban, aki nem tagadja le a vétkeinket, de megbocsát nekünk. Ez az a kegyelmes Isten, akiről a Biblia végig beszél, és leginkább a kereszten látjuk magunk előtt. Jézus, amikor imádkozik, értünk a kereszten, azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem azt mondja Jézus, hogy atyám, sújts le rájuk, mert ezt érdemlik, és nem is azt mondja, hogy atyám, felejtsük ezt el, igazán semmiség, ami itt történik. Nézd el nekik. A kegyelmében bízik Jézus, és a kegyelmét közvetíti felénk a kereszten. És hogy megint visszatérjek Bödecsékre, azt hiszem, hogy ez a másik dolog, ami miatt ez a 20 év így telt, ahogy telt, hogy ti is valahogy kicsit, mint a Dávid, így a kegyelem bolondjai voltatok azzal, hogy idejöttetek, és olyan sok mindenbe belemertetek vágni. Mert bíztatok abban, hogy lehet, hogy emberi törvényszerűségek, számszerű törvényszerűségek itt ellenetek fognak beszélni, de egy kegyelmes nagy uratok van, egy jó atyátok, akit lehet kérni, és ehhez az Istenhez folyamodtatok. Úgyhogy erre hívlak most mindannyiótokat. Arra, hogy hallgassuk ezt a hangot. Mert sok hang lehet bennünk. Lehet bennünk a Simei hangja, aki azt mondja, az Isten az egy ilyen karmikus jogász, de ez egy keretes Isten. Vagy lehet, hogy az Abisaj hangja van bennünk, aki azt mondja, az Isten az egy házi pszichológus, vagy egy kezes bárány. De nem, ez a kezes Isten nem az élő Úr. Az élő Úr az, aki kegyelmes, aki szembesít a bűneinkkel, de megbocsátást is ad nekünk. Nézz ő rá azzal a hittel, azzal a bolondsággal, amivel Dávid nézett. És higgy a kegyelemben. Legyen a te imádságod is ez, amit Dávid mondott. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná ezt. Bármiben is legyél most. Ámen.